Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Én a Fazekas Bencének hívnak, én vagyok a Da Vinci Learning kis zsebi rócsójának a házigazdasági műsorvezetője. És ugye azért gyűltünk ma itt össze, hogy ide is elhozzuk hozzátok Miskolcra a citromerőművet és a hozzá kapcsolódó műsort. Ugye az a bemutató lényege, hogy hogyan lehet ugye egy hétköznapi dologból a citromból, ugye a kémiai energiáját felhasználva, 1500 darabot veszünk, tehát nagy mennyiségű citromról van szó, felépíteni egy olyan erőművet, ami képes egy ilyen hosszú, néhány méteres ledsort meghajtani. Ez a fő mondani való, ugye? Ezt láthattátok akkor, amikor bejöttetek, és láthattátok, hogy ott már néhány diák a Miskolci Magas Gimnáziumból már serényen dolgozik azon, hogy ez az 1500 citrom a helyére kerüljön. Én először is szeretném megköszönni a Posta Múzeum teletárnak, ugye ez a helyszín, ahol itt vagyunk, hogy rendelkezésünkre bocsátották ezt a rendkívül jópofa, gyakorlatilag raktárhelyiség és múzeumot, ahol tudjuk nektek ezt a rócsot megrendezni.
Én akkor szeretném felkonferálni a citromerőműnek a megalkotóját, Hertlen Károly tanárurat a Budapesti Műszaki Egyetem Fizika Intézetéből, és megkérem, hogy pár rövid mondatban, pár percben ismertesse az erőművet, utána pedig majd egy kicsit kísérletezni is fog.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tehát az a helyzet, hogy a citromerőműnek az ismertetéséről szeretnék beszélni. Ugye Alessandro Volta 1800-ban észrevette azt a két különböző fémet egy elektrolitba belemárt, akkor közöttük feszültség keletkezik. Ő annak idején, amikor elkezdett ebből működő áramforrásokat építeni, mi ugyanezt próbáltuk megépíteni krómkénsav nélkül, ezért használunk citromsavat, amely egy lédús gyümölcsből, a citromból származik. Gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy 1500 darab citromra terveztük az erőművet, 55 mm átmérőjű citromokat egymás fölé oda teszünk, az a 90 méter hosszú lenne egyébként ez az 55 milliméteres átmérőjű citromból 1500 darab, ez 90 méter hosszú lenne, ez a 90 méter hosszúságú erőmű 6 panelra van föltéve, mindegyik panelen, ha tudtok számolni, 15 méternyi hosszú elektródok vannak, ezek sorosan, illetve párhuzamosan vannak kapcsolva, majd amikor kész lesz, akkor egy 12 voltos ledszalagot fog felvilágítani. Annyit tudjatok róla, hogy amikor a Guinness rekordot hitelesítették, 11,1 watt teljesítményt adott, ami borzasztóan kicsi. Ha utána gondoltok, egy elektromos teljesítményvel ezt meg akarnánk ítélni, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy mobiltelefon töltőjéhez is kevés. Tehát ez nagyon kevés, azt viszont mindenképpen érdemes tudni róla, hogy oktatási célokra építettük, legyen olyan, hogy gyerekek is össze tudják rakni, sugalmazzuk azt, hogy gyerek dolog az, hogy tudomány. Ez egy elég veszélyesnek mondható kísérlet. Főszereplünk egy különleges tápegység, ami attól különleges, hogy a hálózatot elválasztja. És otthon még véletlenül se üssön esetekbe konnektorba dugni, mert ez egyáltalán nem akkora feszültség, mint amekkora konnektorban van, tehát lényegesen kisebb. És itt van a két villa. Amit még hoztam, az egy virsli. Én most ezt bekapcsolom, és akkor ez azt jelenti, hogy a leden, ezen a virslin keresztül fog folyni az áram. Az áram az úgy működik, hogy a virsli az egy ellenállás lesz számukra, és itt minden egyes pontra, hogyha beleszúrnánk egy feszültségmérőt, akkor azt láthatnánk, hogy a feszültség ettől a ponttól távolodva hogyan növekszik, ha úgy tetszik, két adott pont között a feszültség az mekkora. Na most, ha bekapcsoljuk ezt az áramot, és beleszúrunk ide egy ledbe egy virslit, amint látjátok, a virsli két különböző pontjából tudunk venni feszültséget, és gyakorlatilag egy ilyen kis világító szerkezetet tudunk megcsinálni.
Rendkívül érdekes a közeg, amiben most helyet foglaltatok, ugyanis itt a telefonozás hőskorától kezdődően a telefonközpontokban használatos kellékektől kezd közben, illetőleg az otthon használatos, és ugye a múltból kezdődően a jelenben is használt eszközökön át mindenféle berendezés megtalálható. Egyébként máskor is el tudtok ide jönni, tehát szerdán vagy szombaton 10-től 16 óráig nyugodtan látogatható az intézmény. Ekkor van egyfolytában nyitva, de ha szeretnétek egy csoporttal érkezni, diákkedvezmény az ugye van, mindenképp érdemes kihasználni, akkor elég, ha fölhívjátok Molnár György urat mobiltelefonon a 06-30-359-35-39-es számon, mert külön engedélyre is, külön ezektől, tehát a szerdai és szombati naptól eltérő időponton is nyugodtan lehet jönni külön egyeztetéssel. Most viszont, mivel én nem merek belefogni abba, hogy itt milyen rendkívül jó és érdekes dolgok vannak, illetőleg pláne, hogy az asztalon milyen jópofa kellékek, telefonkajdlók, meg morzetávírok vannak elhelyezve, ezért szeretném felkérni Jakab László urat, a mérnök múzeológusát a teletárnak, hogy körülbelül ilyen 10 percben beszél magáról az intézményről, illetve mutassa be ezeket a eszközöket itt, amit láthatok az asztalon.
Szervusztok, köszöntelek benneteket itt a teletárban, a telefonok tárában. Itt nagyon sok régi készülék látható. A teletár, amit a Postamúzeum működtet, tulajdonképpen az egyik raktárunk és együtt a kiállítóhelyünk, de még az országban nagyon sok helyen van kiállítóhelyünk. Mindenkinek van ma már telefonja. Régen ez egyáltalán nem volt természetes, és az igazi telefonálás, illetve azt megelőzően a távírás, az 1847-ben indult meg Magyarországon, illetve Pesten 1850-ben nyílt meg az első távirda. De még mielőtt az elektromos távírással foglalkoznánk, már azt megelőzően korábban is kellett hangot továbbítani, vagy jeleket továbbítani, üzeneteket továbbítani. Nem tudom, hogy hányan ismeritek ezt a teljesen egyszerű kis szerkezetet. Két jelentkezőt kérek, aki kipróbálja. Ti ketten gyertek. Meglepő módon ehhez se elem, se erősítő, se telefonközpont nem kell, ide előre legyetek szívesek. Egy a lényeg, hogy a két dobozt kifeszítve egyenesen kell tartani, a madzagnak feszesnek kell lenni, egyikőtök beszél, a másik a füléhez teszi. Halló, halló. Lehet hallani? Egészen hangosan lehet hallani, meglepő módon. Egy hátránya van, hogy csak egyenes vonalban lehet beszélni. Ugye, ha bekanyarodunk, akkor egy kicsit probléma van vele, illetve ha meghangzol a zsinór, akkor sem. És még egy probléma van, mi az? Hát, hogyha nem látjátok egymást, akkor ugye elég nehéz, hogy ki beszél. Mind a ketten a fülütekhez teszitek, akkor senki nem hall semmit. Hát ez volt az egyik legelső, köszönöm szépen. A legelső, ez a barackos vagy banános doboz, ez kiváló méret, mert a fületek is belefér. A régi épületekben, vagy ha a hajókra gondolunk, a hajókon a távközlés a csövön keresztül történt. A távíró, a morze távíró, itt látható az asztalon, ez indult meg 1847-ben, ami tulajdonképpen egy rugó meghajtású szerkezet, és egy papírszalagra tintával írja a jeleket. A legelsők azok nem is tintával írták, hanem csak karcolták a papírt, amit nagyon nehéz volt elolvasni. Ennek egy nagy hátránya volt, hogy kódolni és dekódolni kellett az üzenetet, tehát távirászokra volt szükség. A távirászok olyan jól megtanulták a morzejeleket, hogy hallás után tudták venni, tehát tulajdonképpen a papírt csak az archiválásra, az üzenetek archiválásra használták, amin megvolt az üzenet feladásának ideje, a küldője, és itt van minden fontos adat, és hát persze maga az üzenet. Ez nagyon nagy szó volt, mert addig, főleg a tengeren túlra, hát ugye nagyon nehéz volt üzenetet küldeni, ezzel pedig ez is megoldódott kábelen, illetve később rádiós hírközlés révén. Hogy hogyan történt egy ilyen morzeadás, azt ti is kipróbálhatjátok, akinek van okos telefonja. Most megpróbálok egy rövid üzenetet, de csak az éterbe küldeni, mert nem valószínű, hogy kérdés, elég nagy ez a terem, és ha akusztikusan küldünk jelet, akkor nem biztos, hogy ez sikerrel jár, de próbát teszünk. Na most.
Amit ugye tudni kell, hogy nálam is van egy készülék, és elvileg, ha minden jól megy, és kellően csendben maradtok, akkor talán az onnan kiadott jeleket ez a készülék majd dekódolni.
Azért közelebb megyek a biztonság kedvéért. Hát majdnem jó, mert szerepel benne S betű is, meg O betű is. Igaz, hogy más is, de hát ez az átvitel problémája miatt van. Ez az SOS jel volt, amit a Titanic is leadott a vészhelyzetben. Ezzel ti is kísérletezhettek, hogyha letettitek az internetről, vagy tehát a Pléjáruházból például a megfelelő morze kódoló és dekódoló programokat, és titkos üzenetet tudtak küldeni egymásnak, anélkül, hogy az bárki más megértené. Persze csak, ha elég közel vagytok egymáshoz. De rádióklubokban ma is morzéznak egyébként. Térünk át a telefonra. bennevéhez fűződik a telefon. Ez egy makett, amiben egészen egyszerűen két hagyományos telefonkagyló hallgató van beépítve. Tehát ez a hallgató, akinek van fölösleges telefonja otthon, kettő, kiszed belőle két hallgatót, és két dróttal egészen egyszerűen összeköti a kettőt. Nem kell ilyen szép nyelvbe tenni, akkor is tud vele beszélni, ugyanúgy, hasonlóan, mint a madzag telefonon, egyiket mikrofonnak használja, másikat hallgatónak. Tehát beltelefon lényege az volt, hogy az egyik feszültséget indukál, a másik pedig az indukált feszültség alapján a membránt mozgatva a levegőt megrezegteti és hangot kelt. Ez volt a legkezdetlegesebb telefon, amit gyakorlatban nem nagyon lehetett használni, mert rettenetesen gyenge volt. Hát kipróbálhatjátok ketten, itt mondjuk az első sorból, de nagyon nagy csendnek kell lenni ahhoz, hogy valaki meghallja a másikat. Egyik őtök a füléhez, a másik a szájához. Jó hangosan. Hát ilyen nehéz volt. Nagyon gyengén, de lehet hallani. De ezt is kipróbálhatjátok. Ennek az az előnye a madzagtelefonhoz képest, hogy már a sarkon is befordulhattok, vagy emelet pince között is lehet használni. Egy másik nagyon egyszerű megoldás, amit szintén ki lehet próbálni, de már egy nagyon fejlett megoldás, ehhez már citromerőmű is szükséges, vagy ha az nem áll rendelkezésre, akkor egy lapos elem. Szintén a telefonból kitermeltek egy mikrofont és egy hallgatót, mert már lassan ugye mindenki hát megszünteti az otthoni vezetékes telefonját, vagy legalábbis újra cseréli, és a kettőt összekötitek, és a madzag közepén sorba kötitek a száraz elemet. Ezzel ugyanúgy lehet beszélni, majdnem olyan jó minőségben, mint egy rendes telefonnal, az egyik a mikrofon, a másik a hallgató, de ha nem akarjátok ugye váltogatni, mint az előbb, akkor meg kell duplázni. Tehát mindenkinek legyen egy hallgató, meg egy mikrofon, de akkor négy vezetékkel hozzá. Ez a legegyszerűbb telefonkészülék. Hát akkoriban ugye nem citromerőművel, meg nem is ilyen lapos elemmel táplálták a telefonokat, hanem löklansi elemekkel, tehát nedves elemmel. Azt kell elképzelni, hogy ezek a régi telefonok mellett minden lakásban ott volt egy áramforrás, ami két ilyen löklansi elem volt, tehát körülbelül 3 voltat kellett használni ahhoz, hogy a szénmikrofon működőképes legyen. Később átértek a száraz elemekre. Ezek az úgynevezett LB, lokál battery, helyi telepes készülékek. Itt van kettő egymással összekötve. Hát nagyon gyengén szól, sajnos. A hívást azt a úgynevezett induktorral végezték, ami 90 volt körül feszültséget állít elő, és az egyik megcsengette a másiknak a csengőjét, de természetesen központon keresztül. Kezdetben, amikor megjelent a telefon, akkor még nem volt központ. Megjelent az első telefonközpont Magyarországon 1881-ben, és akkor már ilyen induktoros készülékeket használtak. Ezek már későbbiek, de mondjuk egy ilyen asztali készülék, ez már egy korabeli, az 1900-es évek elejéről való készülék. Az induktor forgatásával hívták fel a központot, és a központos kisasszony kapcsolta a másik előfizetőt. Később megjelentek a tárcsás telefonok. Sokan, ha láttak egy ilyet, megpróbálják nyomkodni a gombokat, de hát ugye a tárcsát azt igazából forgatni kellett. Nagyon érdekes most azt látni, hogy a fiatalok mennyire hozzászoktak már az új technikához, és eszükbe se jut, hogy hogyan kell kezelni egy tárcsás telefont. Ezt követően látható még itt az asztalon egy jó kis tábori telefon és másfajta telefonok, illetve még a mobiltelefonokra rátérve, ez a téglatelefon, az a Ericsson Hotline, ami nagy büszkeséggel töltötte el viselőjét, mert a súlya 3 kg volt, az ára 4, 100 ezer, ugye, vagy fordítva. Tehát nagyon drága volt, már csak ezért is büszkék lehettek. És a hasonló hatalmas méretű kis telefonok, és ezzel állítsuk kontrasztba szintén egy mobiltelefont. Na mi ez? Ez egy vezetékes mobiltelefon, a mobil, mert lehet vele mozogni. Bele kellett tenni egy lapos elemet, rajta van ugyanilyen kis induktorkar, és ezzel lehetett hívni.
Köszönjük szépen Jakab László mérnök úrnak a bemutatót, egy tapsot biztosan megérdemel. Nagyon érdekes dolgokat láttam.
Csináljunk egy-két olyan kísérletet, amelyben egy különleges anyaggal fogunk kísérletezni. Nézzétek meg, hogy a maga körül ilyen elvarázsolja a levegőt. Amit én most öntök ki ebbe az edénybe, az cseppfolyós nitrogén, egy elképesztően hideg folyadék, mínusz 196 Celsius fok hideg. Ebből a cseppfolyós nitrogénből öntök egy edénybe, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez így egész közelről. Ide jövök vele közel. Ha megnézitek, akkor az edény, amely számára nagyon forró, az edény, vel való közreműködés révén a cseppfolyós nitrogén elképesztő módon zubog, forr. Gázokkal kísérletezünk. Fölfújok egy léggömböt, és ezt a léggömböt le fogjuk hűteni cseppfolyós nitrogénnel. És annak eredményeként, hogy folyik lefelé, egyre kisebb és kisebb lesz a térfogata. Nézzétek meg, hogy milyen jól lehet szemléltetni a gázoknak a hőtágulását cseppfolyós nitrogénnel. Ahogy én hűtöm, egyre kisebb és kisebb lesz a léggömb, majd olyan kicsi lesz, hogy befér a becsukott tenyerembe. Itt van a léggömb, és most szépen megmelegítem a testemmel, azért, hogy megmelegedjék a benne levő gáz is, és amint látjátok, rövidesen a léggömb megfeszül, és ugyanakkora lesz, mint amennyi a kísérlet elején volt. Itt van egy palack, ebbe a palackba tegyünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, így. Nem kell sok, csak egy kevés. És akkor, amint látjátok, itt gőzölök kifelé az a gáz. Ha akarom, akkor befogom egy kicsit, várunk, még mindig várunk, növekszik a nyomás. Így pöffen egyet, amikor elengedem, az a gáz, ami beleszorult, azzal fogunk most kísérletezni. Nézzétek meg, ha én ezt dugóval bedugaszolom, a környezet hőjétől elkezd melegedni a cseppfolyós nitrogén, forrásban van, és olyan mennyiségű gáz keletkezik itt, ami azonnal kiveti a dugót, és mi történik? Itt a dugó nagy sebességgel, viszonylag nagy sebességgel megy. Mondhatjuk, hogy mozgási energiája van, amikor már nem tudja megtartani, akkor a sebessége révén elindul föl, és körbe ebbe a magasságba eljött. Beledugom, így, jó erősen, megtartjuk, és amint látjátok, lehet vele, erre gondoltál, nem egy kis rosszalkodás, hogy nem megyünk a szomszédba, cseppfolyós nitrogénnel megtöltjük az edényt. Így. Ha sikerült megtölteni az edény cseppfolyós nitrogénnel, akkor kezdődhet a kísérlet. Amint látjátok, a szökőkút már működik is, és olyan erős lesz az edény, hogy én közben el is tűntem. Egy fejtörő lenne a következő. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a ravasz kísérletet. A főszereplője egy darab szög, és van már 8 mellékszereplője, 8 darab ilyen szép nagyméretű szög. Az a feladat, hogy van-e vállalkozó szellemű közületek, aki az összes szöget ennek az egy szögnek a fejére föl tudná tenni mindenféle segédlet nélkül. Te tudod a megoldást? Na gyere, akkor együtt megcsináljuk a kísérletet. Hát az a feladat, elveszem a mikrofon tőled, mert két kézre van szükség, akkor rakjuk oda azokat föl. Nem. A feladat az úgy néz ki, hogy ennek a fejére kell fölrakni azt a 8 darab szöget. Szerinted mikor nem fog leborulni se jobbra?
A középen van.
Így van. Tehát ha középen van, akkor ez nagyjából itt marad. Na, hogyan tovább? Egyet már megoldott, tehát már csak 7 maradt. Oké. Az a helyzet. Amint látod, ez nem egyszerű dolog. Kicsit félretesszük ezt, és lerakunk egy szöget így. Aztán lerakunk egy szöget így. Na, mit szólsz hozzá? Egy szöget így. Egy következő szöget így. Egy következő szöget így. Aztán egyet ide. Aztán egyet ide. Idáig már majdnem jó, igaz? Tiszta olyan, mint a sor minta. Most figyelj, ez az igazi ravaszkodás. Ezt ide rátesszük. És most ezt a két szöget így fogom, és így egy mozdulattal összeakasztom. Most már csak arra kell emlékezni, hogy akkor nem fog leborulni, hogyha sem jobbra, sem balra nem borul le, tehát ide föltesszük így. Ehhez mit szólsz?
Most pedig én mindjárt szeretném átadni a szót Hertlen Károly tanár úrnak, aki odakint van már a citromerőműnél.
Na hát akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit a citrom helyszínéről, a segítőink az avasi diákok. Annyit szeretnék elmondani, hogy minden összeállt, a citromok mind a 60 elem ott vannak, a mérőműszereink is megvannak. Nekem csak annyi a dolgom most már, hogy megkeresem azt a érintezőt, amelyiket, hogyha be fogunk ide dugni, akkor működni fog a citromerőmű, amit látható, a ledek világítanak, 70 milliamperes áramot tudtunk elérni. Ez gyakorlatilag Guinness rekordnak biztosan nem az, de az, hogy a citromerőmű működik, és azt is, hogy világítanak a ledek, itt az Ammonites belsejében ez elmondható. És akkor köszönöm szépen nektek a közreműködést, a vasi diákok, és akkor bemegyünk oda a helyszínre, most itt kikapcsoljuk a mikrofon, bemegyünk, és ott bemutatlak benneteket, mindannyiatokat. Induljunk arra befelé.
8,4 volt feszültséget mértünk akkor, amikor a terhelés megkapta a citromerőmű, és 70 milliamperes áram volt. Kettőnek a szorzatából meg lehet állapítani, hogy 1 watt alatt van, tehát ez Guinness rekordnak nem Guinness rekord, de az, hogy világította led, azt mindannyian jól láttátok.
Nagyon-nagyon szépen megköszönjük, hogy eljöttetek ide ma hozzánk, és még egyszer köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez az esemény létrejöhessen, tehát a Posta Múzeum teletárnak, a Videotórium munkatársainak, akik ugye ezt élőben közvetítették, ezt a felvételt az interneten. Keressetek minket a Facebookon is, ott is nagyon sok Da Vinci-s tartalmat találtok, illetőleg a csatorna kiosztásban otthon. Mindenki talál a saját érdeklődésének megfelelő tudományterületet, tehát fizika, kémia, biológia. Az egy közös, hogy tényleg szórakoztatva fogtok tanulni, ezt megvédhetjük. És a videotórium.hu-ra is majd menjetek fel. Nem ígérjük, hogy mostanság, de előbb-utóbb felkerül majd ennek a három műsornak a rövidített összefoglalt változata. De már csak azért is érdemes már akár ma délután fölmenni, mert az eddigi esemény, az eddigi összes állomáshelynek a teljes anyaga, illetőleg ezek a rövidített összefoglalók fönt vannak. Tehát rengeteg kísérletet nézhettek meg, amit itt Hertlen Kanár úr különféle helyszíneken bemutatott, nem csak azokat, amiket most láthattatok itt tőlünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és további szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!